Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban először a fiatal nők és férfiak foglalkoztatottsági helyzetéről lesz szó, majd arról, hogy idén már július végére elérte a világ a túlfogyasztási napot, vagyis újra a járvány előtti szinten pusztítjuk a föld erőforrásait. A műsor második részében pedig egy hiánypótló kiadványról hallhatnak, ami az idegrendszeri sokszínűségre hívja fel a figyelmet a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalokra. Tartsanak velünk! Tavaly a 20 és 34 év közötti korosztályban a nők csak nem ötöde nem dolgozott és képzésben, oktatásban sem vett részt, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. A hasonló korú férfiaknál ez az arány 10% körül van. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte rövid irént a KSH szóvivőjét.
A munkanélküliség ráta a 15-74 éves népességen belül egyébként 2010 óta jelentősen csökkent, 2010-ben még 10,8, 2021 első negyed évében pedig 4,5% volt. Ugyanez mondható el a 20-34 éves fiatal korosztály esetében is, hiszen ugyanebben az időszakban 13,7-ről 6,8%-ra csökkent a körükben is ennek a mutatónak az értéke. A munkanélküliség ráta tekintetében egyébként a nemek között tapasztalható némi különbség. Továbbá az is látható, hogy ebben a fiatal korcsoportban a férfiak és a nők esetében is némileg magasabb ennek a mutatónak az értéke, mint amit a 15-74 éves esetében tapasztalunk. A 20-34 éves nők munkanélküliségi rátája 2021 első negyedévében 8,1% volt, ami 2,3% ponttal megharadta a férfiakét. A munkanélküliség ráta mellett egyébként van egy másik beszédes mutató, a nem tanuló, nem dolgozó fiatalok aránya, ez az úgynevezett NEET ráta, azonban az fontos tudni, hogy a munkanélküliségi ráta és az előbb említett nem tanuló, nem dolgozó fiataloknak az aránya nem egyezik meg egymással, tehát nem ugyanaz. A statisztika szerint ugyanis az számít munkanélkülinek, aki a kérdezést megelőző héten nem dolgozott, illetve nincs olyan munkája, melyettől csak átmenetileg vagy gyermekgondozási ellátás igénybevétele esetén tartósan volt távol. Az is fontos, hogy a felmérés megelőző 4 hét során aktívan keresett állást, és ha megfelelő állás lehetőséget találna, akkor el tudna helyezkedni 2 héten belül. A nem dolgozó, nem tanuló fiataloknak az aránya azonban nem csak a munkaerőpiacról, hanem az oktatásban, képzésben való távolmaradást is tükrözi. Tavaly 2020-ban hazánkban a 20-34 éves nők 18,9%-a nem dolgozott, illetve nem vett részt képzésen, se oktatáson. Ez az arány csaknem kétszerese a férfiakénak.
Ez egy újdonság, ez a fogalom? Tehát ezt nemrég különbözteti meg a statisztika?
Régebb óta használt a fogalom, de fontos megkülönböztetni a munkanélküliségi rátától, mert ez a kettő fogalom nem ugyanazt jelenti.
Még milyen különbségek vannak a férfi, illetve a női foglalkoztatást tekintve? Tehát mennyire jellemző az, hogy a nők és a férfiak között kereseti különbségek vannak?
A 15-74 évesekhez hasonlóan, hogy maradjunk a 20-34 éves fiatal felnőtteknél, azt látható, hogy egyébként a nők foglalkoztatási rátája valamelyest elmarad a férfiakétól. 2021 első negyedévében a 20-34 éves férfiak foglalkoztatási rátája 77,6% volt, a nőké pedig 65,9%. Bár a teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfi bruttó átlagkeresete továbbra is magasabb, mint a nőké. Azt azért fontos hangsúlyozni, hogy az utóbbi években csökkent a két nem átlagkeresete közötti különbség. 2021. január-áprilisban a 20-34 éves teljes munkaidőben alkalmazásban álló férfiak havi bruttó átlagkeresete valamivel több, mint 421 ezer, a nőké csak nem 363 ezer forint volt. De egyébként más különbségek és sajátosságok is megfigyelhetők a munkaerőpiaci helyzetet tekintve. A nők közül ugyanis arányaiban többen dolgoznak részmunkaidős állásban, mint a férfiak. férfiak 2021 első negyedévében a 20-34 éves foglalkoztatott nők 6,5%-a dolgozott részmunkaidőben. Ugyanez az aránya velük egykorú férfiak esetében 3,3% volt. További érdekesség, hogy nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is elmondható az, hogy döntő többségük alkalmazottként dolgozik. A 20-34 éves foglalkoztatottak esetében a férfiaknál ez 92, a nőknél 93%.
Rövid Irént a KSH szóvivőjét hallották. Idén bő fél év alatt használtuk el azt az erőforrást, amit egész évre be kellett volna osztanunk, mondta erre az Inforádiónak a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársa. Hozzátette, újra a járvány előtti szinten pusztítjuk a föld erőforrásait. Virányi Zsolt kérdezte Gulyás Emesét.
A túllövés napját egy brit szervezet számolja ki különböző statisztikák alapján. Itt elsősorban azt veszik figyelembe, hogy az emberiség életmódja milyen erőforrásokat igényel, milyen erőforrásoknak az elpusztulásához járulunk hozzá. Tehát itt tulajdonképpen azt számolják ki a különböző statisztikák alapján, hogy mennyire fogynak a földnek a természeti javai.
A világban ez nyilván egyenlőtlenül oszlik el, tehát a világ fejlettebb országaiban, így Magyarországon is ugye az évben mindig hamarabb jön el ez a bizonyos nap. Egy példa, hogy a globális túlfogyasztás világnapja a National Geographic szerint 1970-ben még december 23-ára esett, sőt, még 1997-ben is csak szeptember végére használtuk el az éves energiamennyiséget, most pedig már bőven nyárra.
Így van, a túllövés napja az 2021-ben július 29-én esik, ez a globális nap, de a fejlettebb országokban, hogyha rávetítjük ezt a számot, illetve ezt a módszert, akkor az jön ki, hogy például Magyarországon június elején érkezett el ez a nap. Tehát, hogyha mindenki úgy élne, mint egy teljesen átlagos magyar, tehát nem a leggazdagabb magyarokról van szó, akkor bizony nyár elejétől kezdve már a természeti erőforrásokat úgy éljük föl, hogy a jövő erőforrásaiból veszünk el.
Hogy alakul ez ki, hogy ilyen gyorsan elhasználjuk azt, amit egy évre be kellett volna osztani?
Az ökológiai lábnyomot, amelyekre ezek a számítások alapulnak, azt elsősorban a fogyasztási szintünk befolyásolja, tehát az, hogy ki milyen életmódot él, ez így van világszerte. Az életmódunk az négy fő területen hat a környezet állapotára, ebből az első az élelmiszerfogyasztás, például az, hogy mennyi növényi vagy mennyi állati eredetű élelmiszert fogyasztunk, a növényi az a környezet szempontjából jobb. A második a lakhatással összefüggő környezeti hatások, például az, hogy mekkora az a ház vagy lakás, amiben élünk, milyen energiával fűtünk, milyen energiáról megy a világítás. A következő terület az a közlekedés, az, hogy milyen távolságra utazunk el nap mint nap a munkába, illetve ezt milyen eszközzel tesszük meg, tehát egyéni közlekedés vagy közösségi közlekedést használunk, motorizált vagy nem motorizált közlekedést, és végül a hobbiaink, az utazások, a nyaralás, az üdülésnek is van környezeti hatása, nem is kicsi. Itt is attól függ elsősorban a hatás, hogy milyen messzire, milyen környezetben, milyen eszközzel utazunk. Tehát nagyjából ezek azok a fő mutatók, amelyek meghatározzák egy háztartás vagy egy egyén életmódjának a környezeti hatásait, és ezeken a területeken lehet beavatkozni, hogyha szeretnénk csökkenteni a környezeti hatásunkat.
Ebben segítséget nyújt most a Tudatos Vásárlók Egyesülete a kicsit felfrissített 12 ponttal, melyek a legfontosabb elemek.
Tudatos vásárlók 12 pontja az az Egyesületnek a kiáltványa, ez alapítástól megvan. Kicsit újra gondoltuk, mégpedig azért, mert azt látjuk, hogy a zöld életmód, a fenntartható életmód az nagyon fontos, az, hogy mindig a jobb alternatívákat választjuk, de ez ma már kevés. Ugyanis van egy olyan, amit visszacsapó hatásnak hívnak. Ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztásunk szintjét nem csökkentjük, akkor hiába van hatékonyságnövelés, tehát mondjuk egy energiatakarékosabbak az eszközök, hogyha sok eszközünk van, akkor a környezeti előny az eltűnik a túlfogyasztás által. Ezért a 12 pontból, a tudatos vásárlók 12 pontjából szerintem a legfontosabb az a második pont, az egyik legfontosabb, aminek az a címe, hogy a kevesebb több. Tehát mára elkerülhetetlenné vált az, hogy ne csak zöld és fenntartható fogyasztásban gondolkozzunk, hanem egészen egyszerűen abban, hogy kevesebbet kell fogyasztanunk az élet minden területén, és a hosszú távú tartós megoldásokat kell választani, de azokból is mindig kevesebbet.
Gulyás Emesét a Tudatos Vásárlók Egyesületének munkatársát hallották. Ez a Családi Hét. Diszlexiával, magatartászavarral, autizmussal küzdő fiatalok számára hiánypótló képregény jelent meg a Vadaskert Gyermek és Ifjúság Pszichiátriai Kórház szakmai támogatásával. Az Esernyő csapat kalandjai című modern képregény a mai fiatalok világát idézi. A főszereplők története segíthet az érintetteknek abban, hogy ne az iskolai küzdelmeikre, hanem inkább szuper erejükre figyeljenek. A képregény az idegrendszeri sokszínűségre hívja fel a figyelmet, a sokszínű gondolkodásmódot mutatja be a fiataloknak, ráadásul az ő nyelvükön szólva teszi ezt. Dr. Madarasi Szűcs Annát, a Vadaskert Kórház gyermekpszichiáterét kérdeztem a részletekről. Hiánypótló képregény jelent meg az Esernyő csapat kalandjai címmel, amely tanulási gondokkal vagy tanulási zavarral küzdő iskolásokról szól. Elsősorban azért, hogy jobban megérthessük, hogy itt tulajdonképpen miről is van szó. Hogy született meg ez a képregény, és itt miről van szó egészen pontosan?
A Tárnok Zsanett nevű kolléganőm volt az a nagyon jól tájékozott kollega, aki az ADHD Foundation honlapján talált rá erre az angol nyelvű képregényre, és átküldte nekünk még a karantén idők alatt, és ahogy elolvastuk a kollégákkal, az volt az élményünk, hogy ez fantasztikus, és nagyon-nagyon hiányzik hasonló kiadás magyar nyelven. Ez egy olyan kis képregény, ami kifejezetten gyerekeknek íródott, de azt gondolom, hogy egyébként felnőtteknek is élmény lehet az olvasása. És azt a fogalmat igyekszik meghonosítani a köztudatban, amit úgy nevezünk, úgy hívunk, hogy neurodiverzitás, és ebbe tartozik, amit említett Zsuzsa, a tanulási zavar, illetve tulajdonképpen minden olyan eltérő idegrendszeri működés, amivel gyakran találkozunk a gyerekpszichiátriában, például a figyelemzavar, vagy a Tourette-szindróma, vagy az autizmus spektrum állapot.
Mit lehet ma elmondani az önök tapasztalata, mi, hogy ez ma hány gyermeket érint? Vagy itt vannak nagyon-nagyon árnyalt dolgok is?
Vannak nagyon-nagyon árnyalt dolgok, és mondhatjuk összességében, hogy körülbelül minden ötödik emberre igaz lehet az, hogy az úgymond tipikus idegrendszeri működéstől valamilyen módon eltér az idegrendszeri működése. Ez a neurodiverzitás meg alapvetően az a gondolat, hogy ezt ne fogyatékosságként kezeljük, az pont arra koncentrál, hogy tulajdonképpen ez a fajta sokszínűség, ez a fajta neurális vagy idegrendszeri variabilitás, ez egy teljesen természetes dolog, és ennél fogva nem is az a megoldás, hogy megpróbáljuk ezt uniformizálni vagy megváltoztatni, hanem az, hogy a neurális kisebbségeket úgy fogadjuk el, mint az abszolút természetes idegrendszeri sokszínűségnek az egyénei, akik eltérő képesség profiljuk van.
Kiket sorolunk ma a neurális kisebbség közé?
Egyelőre, bár pontos számaink szerintem még nincsenek, de azt mondhatjuk, hogy mondjuk az autizmus, a tanulási zavarok, tehát diszlexia, diszpraxia, diszgráfia, mozgászavarok, hiperaktivitás, figyelemzavar, akik ezzel élnek, vagy ilyen nehézségeik vannak, őket mindenképpen.
Maga a képregény hogyan képes javítani az elfogadást, vagy megismertetni? Nem tudom, hogy problémának lehet-e nevezni, de hát hogy hogyan segít ez az elfogadásban ez a képregény? Ugye angol nyelvűt említett, valamennyire kellett-e hazai környezetbe helyezni, mert azért más egy angol száz, mondjuk oktatási rendszer és egy magyar.
Szerintem már a kérdésben annyira szépen megfogalmazta, hogy ez talán a elsődleges kérdés, hogy hogyan tekintünk erre, és való igaz, az, hogy bizonyos helyzetekben ez egy problémaként jelenik meg. De az is igaz, hogyha egy más környezetet alakítunk ki, ami pedig egy társadalmi felelősség, akkor tudjuk ezeket a problémákat együttesen csökkenteni. És ebben a képregényben is az jelenik meg, hogy ha nem a probléma oldaláról közelítünk, hanem például azt nézzük meg, hogy ezeknek a sajátos idegrendszeri működéssel élő egyéneknek milyen az átlagtól pozitív irányban eltérő képességeik vagy tulajdonságaik vannak, akkor fogunk találni egész biztosan olyat is. Tehát nem csak a probléma orientált megközelítés létezik, hanem az is, amikor ezt egy egészen más irányból közelítjük meg. És hát a képregényben tulajdonképpen öt kis barátnak a története olvasható, akik nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy mik az erősségeik, de a nehézségeiket ugye az iskolai környezetben folyamatosan megélik, és nagyon sokszor kudarcokat élnek át. És akkor egy picit ezt a szemléletet változtatja meg, és azt, hogy ők hogyan tudnak összefogni, és hogy egymást támogatva, illetve egy picit a környezetüket edukálva arról, hogy hogyan lenne nekik is könnyebb, hogyan tudnak egy mindenki számára optimálisabb iskolai környezetet kialakítani.
És nem is kell olyan nagy dolog egyébként, hogy valaki idézőjelben kilógjon a sorból, elég, hogyha alacsonyabb a többieknél, vagy mondjuk kicsit túlsúlyosabb. Nem beszélve arról, hogyha valakinek mondjuk tényleg diszgráfiás, tehát sokkal nehezebben mennek a betűk. Tehát, hogy itt azért gondolom, hogy fokozatok is vannak. Ezeknek a gyerekeknek gondolom, hogy a kirekesztés is egy komoly probléma, ami viszont már szorongáshoz is vezethet. Ezzel mennyire
abszolút
foglalkozik ez a képregény, vagy ebben mennyire segíthet ez a képregény?
Ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos szempont. És ugye fölmerül az a kérdés, hogy hogyan szeretnénk mi ezt a sort rendezni, vagy egyáltalán létezik-e a valóságban egy ilyen sor, amiből kilóghatnak gyerekek. De az is igaz, és ezt mindig szem előtt tartjuk, hogy egyes gyerekeknek és családoknak ténylegesen nagy nehézségeket okoz az, hogyha nem értik a gyermeküket, vagy hogyha azt látják, hogy másként fejlődik, és emiatt semmiképpen nem szeretnénk bagatellizálni a felsorolt gyermekpszichiátriai képeket. És azért is tartsunk nagyon fontosnak a korai diagnózist, attól függetlenül, hogy mondjuk ezt a természetesség egy variánsaként értékeljük. Azért fontos, mert tudunk egy olyan megértésre állni ezekre a gyerekekhez, és olyan segítséget adni nekik, amivel mondjuk elkerülhetővé válik az, hogy másodlagos problémáik, például önértékelési problémáik, vagy szorongás, vagy hangulati zavar alakuljon ki. És a képregényben is megjelenik az, hogy milyen eltérő megküzdések alakulhatnak ki, például az említett idegrendszeri eltérésekkel érő gyerekek, hát a statisztikák alapján, például az autizmusban, körülbelül 70%-uk megél egyfajta szorongást, és ennek legalább 40%-a klinikai szorongásos kórkép formájában diagnosztizálható is akkor, hogyha nem foglalkozunk ezzel. Tehát mindenképp nagy a felelősség abban, hogy ezeket meg tudjuk előzni, és nem alakulhassanak ilyen típusú nehézségek. Képregényben is van erről szó, hogy például a kortárs bántalmazás hogyan érinti ezeket a gyerekeket, és mit tudnak tenni ezzel.
Miért képregényes változatot tartottak érdekesnek? Ez jobban befogadható?
Reményeink szerint igen, illetve azt is tudjuk, hogy akár az említett tanulási nehézség, vagy autizmusban, de ADHD-s gyerekek számára is nagyon sokszor a vizuálisan megjelenített információ sokkal könnyebben értelmezhető, és ugye pici szövegbuborékokban viszonylag kis mennyiségű szöveg van, amit egyszerre olvasniuk kell, és az a tapasztalat, hogy ez sokkal élénkebben megmarad, és hát nagyobb élményt jelent ilyen formátumban tájékozódni vagy olvasni számukra.
Mennyire céljuk, hogy a módszertanba, a hazai oktatási rendszerbe bekerüljön? Tehát gondolok itt arra, hogy mondjuk iskolai könyvtárakba eljuttatják ezt a kiadványt, vagy most ez hol elérhető?
Egyelőre úgy tudom, hogy így könyvtárban még nem, nyilván nagyon, nagyon fogunk örülni annak, hogyha az iskolákban is elérhetők lesznek példányok. Tudtam, hogy most három kiadónál érhető el, és nálunk a Vadaskert alapítványnál is megrendelhető az online könyvesboltban, vagy akár itt személyesen meg tudják venni a szülők.
Mennyire tud ma odafigyelni az átlag oktatás, nem a speciális iskolákra, hanem a más iskolákra gondolok, mennyire tud odafigyelni, hogyha egy gyermek bármilyen okból tanulási nehézséggel vagy zavarral küzd?
Nagyon sok pedagógus tréninget tartunk itt Vadaskertben, és én azt látom, hogy egyre nagyobb érdeklődés van a pedagógusokban is az iránt, hogy hogyan tudnak ezeknek a gyerekeknek jól segíteni, és ez számomra mindig nagyon tiszteletre méltó. Nagyon sok cikk jelenik meg, nagyon sok olyan fórum van, ahol kifejezetten a pedagógusok edukációja és oktatása van a középpontban. Én azt látom, hogy erre egyre nagyobb igény is van egyrészt, másrészt pedig egyre több lehetőség arra, hogyha ez nincs is benne az alapvető kurikulumában a pedagógusoknak a képzésük során, később kapjanak ebben segítséget, hiszen nekik is pont ugyanannyira újszerű és bizonyos helyzetekben mondjuk kihívást jelentő lehet. Ebben pedig szükségük van arra, hogy specifikus segítséget adjunk, vagy olyan stratégiákat tanítsunk meg, amiket tudnak használni a mindennapokban.
Arról olvashattunk nagyon sokat az Inforádióban is, több anyag készült, hogy a pandémiás, tehát a karanténos időszak az azért nagyon sok, főleg kisdiáknál, hát vetette vissza sajnos a tanulást. Mondjuk, aki első osztályosként került karantén alá, számára nagyon-nagyon nehezített pálya következik a következő években. Sok esetben visszafejlődés volt látható a gyermekeknél. Esetleg ez a másfél év, amit karanténban kellett a kisdiákok nagy többségének eltölteni, ez okozott számban növekedést a tanulási nehézségek, zavarok tekintetében? Önöknél mi a tapasztalat?
Statisztikát nem tudok erre mondani, de azt egészen biztosan látjuk, hogy nem csak a kisdiákok, hanem a kamaszok esetében is nagyon-nagyon sok nehézséget is és kihívást jelentett az időszak. Talán azt nem mondhatnám, hogy a diagnosztikára emiatt többen érkeztek, de az biztos, hogy nagyon sok családnak volt olyan élménye ebben az időszakban, hogy ebben az otthoni tanításban, ahol ugye nekik kellett átvenni részben a pedagógus szerepet, ott szembesültek vele először igazán, hogy ilyen nehézségei vannak a gyermeknek, és ez semmiképp nem azt jelenti, hogy korábban nem figyeltek eléggé, hanem hogy teljesen más helyzet az, amikor nem tudom, 5 órát kell egy viszonylag monoton tananyagot mondjuk tanulni a gyermekemmel, és az az arca, amit akkor látok, az lehet, hogy kevésbé volt előttem nyilvánvaló akkor, hogyha ez mindig ugye az iskolában volt igazán látható, és otthon meg a játékos helyzetekben, vagy más feladathelyzetben kevésbé. Szóval ez egészen biztos, hogy ez nagyon sok szülő számára most egy ilyen rácsodálkodás volt, és nagyon sokan beszámoltak róla, hogy korábban nem is látták igazán, de elhitték nyilván a pedagógusok visszajelzését, és most szembesültek vele, vagy tapasztalták a saját bőrükön is azt, hogy ez azért nem egyszerű, és mondjuk egész máshogy állnak hozzá, vagy máshogy fogadják el a korábban akár már diagnosztizált nehézségeket is. Egy más perspektíva volt egész biztosan.
Dr. Madarasi Szűcs Annát, a Vadaskert Kórház gyermekpszichiáterét hallották. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa, viszonthallásra!